Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai délutánon, és a sorozatunkat folytatnánk, amit a elmúlt alkalommal is szolgáltam. És a mai alkalommal a egyház elragadtatásával fogunk foglalkozni. Egy olyan témával, ami számomra nagyon egy szívemhez közel álló téma, remélem az alkalom végére nektek is az lesz. És ebben kapcsolatban szeretnélek benneteket bátorítani, és néhány útmutatást adni, hogy mire is, hogyan készüljünk ezzel kapcsolatban. Nyissuk ki Bibliánkat a Korintusi első levél 15. részénél, és innen szeretnék néhány igeverset felolvasni. Ez egy jól ismert igeszakasz. Az első Korintusi levél 15. rész, és az 50. verstől fogjuk a rész végéig felolvasni Istennek az igéjét. A megnevezett helyen így hangzik Isten igéje. Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten királyságát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok nektek. Mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak a romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és ez a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Amikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor beteljesül az az iga, amely megvan írva. A diadal elnyelte a halált. Halál, hol a te diadalmad, pokol, hol a te fullánkod. A halál fullánkja pedig a bűn, a bűn ereje pedig a törvény. De hála Istennek, aki a diadalmat adja nekünk, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Azért szeretett testvéreim, legyetek eltökéltek, rendíthetetlenek, mindenkor buzgolkodva az Úr dolgában, hiszen tudjátok, hogy munkátok nem hiába való az Úrban. Annyira gazdag ez az igeszakasz, hogy amikor legelőször megvizsgáltam, akkor azt láttam, hogy 8-10 olyan téma van benne, itt van szó az örökségről, Isten királyságáról, feltámadásról, elváltozásról, a halál és a pokol legyőzéséről, szolgálatról, nagyon sok minden dolog van, gyakorlatilag egy éves igehirdetési készletet tartalmaz csak ez az egy igeszakasz. Én megpróbálom ma ezt egy szűk órába beszűkíteni nektek valamennyire, amennyire lehetséges. Nyilván nem fogok kitérni minden egyes aspektusára. Az elmúlt alkalommal a sorozat kapcsán arról beszéltem, hogy az utolsó idők egyházának az egyik legnagyobb kihívása és legnagyobb próbatétele az lesz, hogy a világ felől és az egyházon belülről érkező támadásoknak hogyan fog tudni ellenállni, milyen közösségek lesznek azok, amelyek megmaradnak a keskeny úton, és melyek azok, amelyek nem. És a mai napon elsősorban a győztes egyházzal szeretnék foglalkozni, amelyben reménységem szerint mi is bele fogunk tartozni, és nem a hitehagyott, nem az az egyház, amelyik a babiloni rendszerben, a nagy szuperegyházba fog majd betagozódni a mindenféle liberális teológia és a bibliai alapelveknek a megtagadása mellett, de nem is fogunk elsodortatni a keskeny útról, hogy egy ilyen szinkretizált világban, egy ilyen szekularizált világban éljük a mindennapjainkat, mintha Krisztus nem is létezne. Hát erről beszéltem az elmúlt alkalommal, és a mai alkalommal reménységem szerint a hívő egyháznak a bemutatásával szeretném folytatni, és arról, hogy a Biblia mit is tanít az elragadtatásról. Azért is kell erről beszélni, és nem véletlenül, hogy a Biblia ezt titoknak hívja, majd mindjárt kifejtjük, hogy mit is jelent ez, mert ma is vannak olyan körök, vannak olyan közösségek, teológiai irányzatok, amelyek magának az elragadtatásnak a tényét is tagadják, hogy nem is lesz elragadtatás, meg mi az, hogy Jézus már harmadjára fog visszajönni, meg ilyenek. Teljesen sok sületlenséget beszélnek, legalább az szöveg összefüggéseket vizsgálták volna meg egy kis picike eredeti héber ógörög kifejezés, és akkor mindjárt rendben lett volna a dolog. Ha emlékeztek rá, a szolgálatom elején, a sorozat legelején beszéltem a Istennek a üvtervéről, pontosabban arra, hogy Isten hogyan gondolkozik az időkről, az alkalmakról, az ájonokról, a kairoszokról, a kronoszokról és ezekről, és ott megemlítettem, hogy milyen irányzatok vannak a végidők értelmezésével kapcsolatban. Most csak az egyik szegmensét szeretném kiemelni, nyilván ezt is csak tűmaratokban fogjuk végigvenni. Nagyon egyszerűen végig lehet rajta menni. A kérdés igazából az, hogy valamikor Krisztus meghalt Krisztus után és feltámadt 30-ban, vagy 32-33-ban, itt van egy kis kronológiai gubanc, de ez lényegtelen ebből a szempontból. Onnantól kezdve a Szentlélek kitöltetésével elkezdődik az egyház vagy a kegyelemnek a korszaka. Valamikor lesz egy 7 éves nyomorúság, amiről korábban Dániel proféciája kapcsán beszéltem, és a jövő alkalommal visszatérünk rá, és utána majd közvetlenül egy átmeneti időszakot követve, amikor a messiás restaurálja majd a földet, helyreállítja a viszonyokat, megbékíti az állatokat az emberekkel. Erről majd a legutolsó részben szeretnék beszélni. Valamikor lesz egy 1000 éves messiási királyság. És az egyház és a kegyelem korszaka tulajdonképpen mindaddig tart, amíg Isten az egyházat el nem viszi, illetve a 7 kehelynek az ítélete el nem kezdődik, ahol Istennek a haragja elegyítetlenül tölteti ki, ahol már nincs irgalom és nincs kegyelem. Tehát alapvetően 3 elmélet van, aki az elragadtatást próbálja vizsgálni ebben a kérdéskörben. Van az úgynevezett pretribuláció, a tribuláció nyomorúságot jelent, az, hogy a nyomorúság, tehát a 7 éves időszak előtt viszi el az Úr az egyházat. A második elmélet, hogy a nyomorúság közepén, ez a mid tribuláció. Tudom, csúnya szavak, de más magyar megfelelő még most nincsen. És van a posztribuláció, a nyomorúság végén. A posztribulációs elmélettel kezdeném a harmadikkal, mert nagyon-nagyon sokan vannak ennek a hívei, de ez egyeztethető össze legkevésbé a Szentírással. Tehát ha megnézzük, hogy az elragadtatáshoz milyen események kapcsolódnak, például az egyháznak a megítélése, Krisztusnak az ítélőszék előtt, a báránynak a mennyegzője, ezt nem lehet úgy megoldani, hogy Jézus visszajön a 7 éves nyomorúság végén, elviszi az egyházat a levegőbe, aztán gyorsan visszajönnek a földre, mert meg kell alapítani az 1000 éves királyságot, és még nagyon-nagyon sok probléma van. Általában azok szokták vallani ezt az elméletet, akiknek ilyen mártír hozzáállásuk van. Tehát ők szeretnék, ha Isten az egyházat jól végigverni még ebbe a 7 évbe, hogy minél többen halljunk, pusztuljunk meg, nyomorodjunk meg, és akkor majd végre egy dicsőséges egyház lesz belőle. De a Szentírás ezt nem támasztja alá. Ha csak abba belegondoltok, hogy a 7 kehely ítéleténél például még a forrásvizekből is vér fog jönni, és kizárólagnak tartom, hogy Isten a keresztényekkel például halálos bűnt eredményező vért itatna például ebben az időszakban. De sok más ellenvetés is van ezzel kapcsolatban. A legnagyobb probléma ezzel mégis micsoda, hogy tudjuk, hogy mikor ér véget a 7 éves nyomorúság. És ha tudjuk, hogy mikor ér véget, akkor mondhatjuk-e azt, hogy abban az órában jön, amikor nem is gondoljátok. Napra pontosan ki lehet számolni, hogy Jézus visszajön, ezt meg elvileg nem tehetjük meg. A másik ilyen népesebb tábor a nyomorúság közepén. Itt egyetlen egy kapaszkodó, ami van, és amire általában ezt az egész teológiát felépítik, ez az itt is felolvasott utolsó trombita szó, amit ők a Jelenések könyvének a 7. trombita szavával egyeztetnek össze, és azt mondják, hogy a nyomorúság közepén, mikor kifújják ezt a 7. trombitát, akkor fog az egyház elragadtatni. Ezzel is mi a probléma? Szentírás nem mondja, hogy ez az utolsó trombita szó, csak azt mondja, hogy a 7. Majd látni fogjuk, hogy lesz még ezen kívül egy pár a Jézus visszajövetelekor. A másik pedig az, hogy megint ugyanabban a problémában vagyunk, hogy az egyház a nyomorúság közepén ragadtatik el, plusz-minusz egy hétre be tudjuk lenni, hogy mikor fog Jézus visszajönni. Tehát ezzel megint ez a legnagyobb probléma, és a Jelenések könyvének, ha megnézzük a felépítését, ott is világosan benne van, a 4. résztől, mikor a nyomorúság elkezdődik, a 19. fejezetig az egyház nem szerepel benne, és az Antikrisztus olyan hatalmat vesz az akkor élő szenteken üldözött hívőkön, amikre a Jézusi garancia akkor nem lenne igaz, hogy az egyházon a pokol kapui sem vehetnek diadalmat. És van a pretribuláció, ez most a legnépszerűbb irányzat, és jelenlegi látásom szerint szeretném hangsúlyozni, hogy én is így látom, hogy nagy valószínűséggel az egyház a nyomorúság előtt fog elragadtatni. Az, hogy pontosan mikor, azt nem tudjuk. De olyan kataklizmát fog majd létrehozni a Földön, ami a lehető legjobb esélyt fogja adni az Antikrisztusnak arra, hogy a hatalmat átvegye egy ilyen kaotikus világba, hiszen gondoljatok ebben, hogy több millió embernek a teste fel fog támadni, rengetegen el fognak tűnni a Földről, és egy olyan globális krízis fog létrejönni, ami egyértelműen egy nagy vezető után fog majd kiáltani. Az, hogy pontosan mennyi fog eltelni a elragadtatás és a nyomorúság kezdete között, ezt pontosan nem tudjuk, mert a nyomorúság az a 7 éves szerződés aláírásával fog kezdődni. És a mai napon elsősorban erről a pretribulációról szeretnék beszélni, és azt is lehet látni, hogy amikor erről a 7 évről beszéltem Dániel próféta könyvén, akkor lehetett látni, hogy itt Isten Izraellel foglalkozik. Jákob nyomorúságának nevezi ezt az időszakot, és az egyházról ezzel kapcsolatban nincsen szó. Ez így röviden, tömören érthető volt, ugye? Vagy elején, vagy közepén, vagy végén, de a bibliai kijelentései szerint, bár nem egyértelműek a bibliai kijelentések, ezt szeretném hangsúlyozni ezzel kapcsolatban, de a legtöbb profécia is ige arról szól, hogy ez a nyomorúságot megelőző időszakban fog majd valamikor bekövetkezni, és nem véletlenül nevezi titoknak ezt a jelenséget Pál apostol, amiről fogunk egy kicsikét mindjárt beszélni. Egy rövid ábrát készítettem, nem fogjuk felolvasni az igéket, csak gyorsan végig szaladunk rajta. ahogy mondtam, a posztribulációnak, tehát hogy a nyomorúság végén jön vissza Krisztus, rengeteg híve van, és nagyon sokan szeretik ezt a szenvedő és mártír egyházat mindenképpen a középpontba tolni. De egy kicsikét megnézzük a elragadtatásnak az eseményét és a második eljövetel eseményeit, egyáltalán nem tudjuk szinkronba hozni a kettőt semmilyen módon. Körülbelül 30 eltérés van, én csak ilyen 10-11-et írtam fel ezzel kapcsolatban. Például az elragadtatás az a új szövetségben lett kinyilatkoztatva, ez titok volt, hogy itten Pál apostol ír, az Ószövetségben viszont a második eljövetelről találom csak kijelentést. Aztán az elragadtatáskor Jézus csak a levegő égig jön el, míg amikor visszatér a földre, akkor látható módon a földbe fog majd földre fog jönni, és a földet fogja majd székhelyéül használni. Aztán az elragadtatáskor a megváltottakért jön el az Úr, és aztán a Tesszalonika levél és a Júdás levél alapján visszajön a szentekkel. Tehát Krisztus már velünk fog megérkezni, amikor a nyomorúság véget ér. Az elragadtatás az áldásnak a napja, a második eljövetel az ítéletnek a napja. Az elragadtatás az pillanatok alatt történik láthatatlanul, ez csak a hívőket fogja érinteni, míg a második eljövetel szemmel látható módon. Az elragadtatásnak nincsenek előjelei, tehát nem lehet semmilyen eseményhez kötni az elragadtatást, bármikor bekövetkezhet, míg a második eljövetelnek számtalan jele van a Máté 24-ben, Márk 13-ban, Lukács evangéliumában is lehet ezekről olvasgatni. Aztán a elragadtatáskor nincsen szó a sátánról, semmit nem olvasunk a sátánról és a bukott angyalairól, míg amikor Jézus visszajön, akkor meg fogják kötözni a sátánt, a démonai bokrában, illetve a Babilon térségében lesznek majd külön zárolat, oda osztálykirándulások fognak majd menni. Aztán a hívők átváltozása az proféciák vannak. A hívők átváltozása történik, meg a második eljövetelkor nincs átváltozás, csak feltámadás van. A Krisztusban meghaltak a mártírok fognak feltámadni a végén is a ószövetségi szentek. Az elragadtatáskor mennyei ítélet történik, tehát Krisztus ítélő szék előtt fogunk megállni, ez hangsúlyozottan bémának, tehát versenybírói széknek fordítja a görög szöveg, míg a földi ítélet pedig ott tronoszok vannak, trónusok vannak. A elragadtatáskor Krisztus gyűjti össze az övéit, míg amikor a legvégén visszajön, akkor angyalok fognak majd ezt a gyűjtést végrehajtani. Az elragadtatáskor Jézus nem lovon fog megérkezni, hanem személyesen fogja az övéit várni, mint a mennyasszonya vőlegényét, fordítva. És a második eljövetelkor pedig Jézus lovon jön el az övéi kísérletében. Hát ezek olyan kijelentések az elragadtatással és a második eljövetellel kapcsolatban, amit semmilyen módon nem lehet szinkronba hozni. Van még 15-20, ahogy mondtam, ezeket most nem soroltam fel. Csak hogy érzékeltessem, hogy a Biblia nagyon-nagyon élesen határvonalat húz Jézusnak az egyházért történő eljövetele és a második eljövetele között, amiről rengeteg ószövetségi profécia szerepel. És ahogy mondtam, van egy olyan irányzat, amelyik még azt is tagadja, hogy lesz egy 1000 éves királysága Jézus Krisztusnak, ezt szimbolikusan kell érteni, meg allegorikusan, meg az egyházra átvinni, meg ilyenek, csak ezzel mi a probléma? Az, hogy Jézus a róla szóló proféciáknak az első nagy részét szó szerint töltötte be, vagy allegorikusan? Szó szerint töltötte meg. Szó szerint töltötte be. Akkor mi jogon kételkedik valaki abban, hogy a maradékot is fizikai módon szó szerint fogja betölteni? Ez egy éles választóvonal a végidők értelmezése kapcsán, még a különböző teológiai irányzatok között is. Jó. Az első dolog, amivel szeretnék most foglalkozni, a titoknak a kérdése, hogy Pál apostol miért nevezi itt a korintusiaknak ezt az eseményt, az elragadtatást, az átváltozást, a hívők feltámadását titoknak. Erről fogunk egy kicsikét beszélgetni, de előbb látni kell, hogy a Biblia mit is nyilatkoztat ki, amikor arról beszél, hogy valami titok, valami ismeretlen dolog. Ez a görög mysterion kifejezés, a mió szóból származik, ami azt jelenti, hogy valamit csukva tartani, zárva tartani. Ez a pogány kultuszból, a pogány misztérium vallásokból ismert szó, és nagyon sokan, nyilván nyugati teológusok, Pál apostolt is egy ilyen misztikushoz hasonlítják, aki az egyház belső köreinek bizonyos dolgokat kijelentett, majd mindjárt látni fogjuk, hogy szó nincs erről, ugyanis Pál apostol, ahogy mondtam, egy zsidó rabbi volt. És amikor bizonyos görög szavakat használt, akkor mindig valamilyen héber szóra gondolt sok esetben vagy arámi kifejezésre, és megpróbálta a hozzá legközelebb álló görög szóval helyettesíteni, de nem azt értett alapta, ami a görög szó tartalma, hanem maga, amit a görög szó jelent. Mindjárt meg is fogjuk nézni. A titokkal kapcsolatban azt kell látni, hogy ez egy olyan dologról beszél itt Pál apostol, ami az Ószövetségben nem lett kijelentve, mert az Ószövetségben egyetlen egy szó nincsen róla, nem lehet összefüggésbe hozni az Új Szövetséggel, el volt rejtve a proféták elől, erről beszél Péter is, hogy vágyakoztak beletekinteni bizonyos dolgokba, de Isten nem tárta fel számukra, és még az Új Szövetségben is tudunk ilyet, emlékeztetek a jelenések könyvébe, a hét mennydörgés szavát például János nem írhatta le. Tehát még Jánosnak is volt egy ilyen bezárt dolog, amit ő sem hozhatott nyilvánosságra. Három fontos dolgot szeretnék csak ezzel kapcsolatban mondani. Az első a Róma 16:25-26-ban van, ez talán a legismertebb. Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én evangéliumom és Jézus Krisztus hirdetése által, annak a titoknak kijelentése folytán, amely örök időktől fogva el volt hallgatva, most pedig a prófétai írások által nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten parancsolata szerint a hitben való engedelmesség véget minden népnek tudomására jutott. Itt az evangéliumról és az evangélium üzenetéről van szó, és azt olvashatjuk itt, hogy Isten ezzel mit csinált? Örök időtől fogva el volt hallgatva. És eljött az az időszak, és itt nagyon hangsúlyos az igeves, hogy most pedig kijelentetett. És figyeljétek meg, hogy a római levél, amikor keletkezik, akkor még utána van egy jó pár új szövetségírás, meg előtte is készült, és már most úgy tekint a Pál apostol ezekre a dolgokra, amik már előtte meg voltak írva, hogy prófétai írások. Tehát az új szövetség kijelentéseit prófétai kijelentéseknek veszi, ez teljesen összhangban van a péteri kijelentéssel, hogy a Szentírásnak a magyarázata nem lehet önkényes dolgom, meg figyeljetek oda a prófétai beszédre, ezek mind-mind összhangban vannak ezzel kapcsolatban. Hát az evangélium és Jézus Krisztusnak a munkája, az el volt hallgatva ősidőktől fogva. És a titoknak a lényeg abban állt, az nem volt titok, hogy elfogjon a messiás, nem volt titok, hogy meg fogja váltani Izraelnek a névét, az sem volt titok, hogy hozza egy új szövetséget, ez sem volt titok. A titok abban állt, hogy a pogányok örökös társai lesznek az evangélium által a zsidóságnak. Ez sehol nem volt kijelentve. Olyan kijelentés volt, hogy a zsidóknak evangélizálni kell majd a pogányokat, Ézsaiás többet beszél erről, viszont a zsidóság, hogy elutasította a messiást, ezáltal elveszítették azt a jogot, hogy ők legyenek az evangélizációban, úgymond az élenjárók, viszont az evangélium elsőbség az övék, erről Pál apostol is nyilvánvalóan beszél a római levélben, ahogy ezt a sorozatokban hallottuk is, de alapvetően itt arról van szó, hogy ez a titok, hogy a pogányok és a zsidók egy testben, a messiásban, minden válaszfalat, minden törvényi, mindenféle szokást félretéve egy testé válnak, ez nem volt kijelentve. Hát az a törvénytisztelő zsidó, aki ilyen nappal a tórát bújta és megtért, ugyanarra a szintre került, mint mondjuk egy velőt szopogató germán. Teljesen egy színvonalra került a messiásban való hit által, és hogy itt majd minden népnek tudomására jutott. Tehát ez az egyik, hogy el volt hallgatva az időnek a létrejötte előtt. A másik, Efézus 3:4-5, annak olvasásából megtudhatjátok, hogy értettem meg a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején még nem jutott el az emberek fiainak tudomására, úgy, ahogy most kijelentetett szent apostolainak és prófétáinak a szellem által. Itt két dolog van. Az egyik megismétli azt, hogy más nemzedékek idején, tehát a korábbi ószövetség időszakok nemzedékeiben erről semmilyen szó nem volt, és most az apostolok és a próféták kaptak erről kijelentést. És nem véletlen, hogy miért az apostolok és a próféták voltak ennek a titoknak a hordozói, éppen ezért a második résznek a vége az Efézus levélben pont arról beszél, hogy a gyülekezet alapját mik képezik? Az apostolok és a próféták. És ahogy mondtam, a görögben mindig hangsúlyos a sorrend, hogy majd próféták és apostolok, akkor az újszövetségi prófétákra kell gondolni, de hogy majd apostolok és próféták, akkor mindig újszövetségi prófétákra kell gondolni. Tehát ezeket az apostolok és a próféták kapták meg ezt a titkokat, és majd látni fogjuk, hogy ezzel milyen komoly felelősség is van. És a harmadik, Efézus 3:9, és hogy világossá tegyen mindenki előtt, mi a rendje annak a titoknak, amely el volt rejtve örök időktől fogva Istenben, aki mindeneket teremtett Jézus Krisztus által. A fordítású Bibliákban az, hogy Jézus Krisztus teremtett, valamiért kihagyták, nem tudom, hogy miért, pedig nagyon jól illik a szöveg összefüggésbe. Itt a hangsúly azonban, hogy ezeket a dolgokat Isten magában rejtette el. Miért van ennek jelentősége? Azért, mert még a szellemvilágban sem volt kijelentve bizonyos dolgok, és többek között a sátán ezért futott lyukra Krisztusnak a keresztre jutatásával, mert a megváltásnak a titka, az evangéliumnak a titka teljesen el volt rejtve Istenben, és a sátán nem tudta, hogy ezáltal fog vereséget szenvedni, és végérvényesen kiderül a bűnös állapota és az elveszettségéből fakadó romlott gonosz gondolkodásmódja. Jó, összefoglalva, alapvetően a... tessék? Igen. Akkor ez őket is érinti. Ahogy mondtam, a pogányvallások jellemzésére használták ezt a mysterion kifejezést, és általában, ahogy mondtam, arra használták, hogy csak a beavatottak számára volt elérhető, gyakorlatilag, mint a szabadkőműves mozgalom, úgy működtek ezek a mysterion vallások, hogy csak a belső körbe tartozók, akik részt vettek bizonyos beavatási rituálékon, szertartásokon, azok tudták ezt a titkot, ami ezt a közösséget összefogta, és erről nem beszélhettek senkinek. Tehát ez egy olyan titok volt, amit senkivel nem oszthattak meg. A bibliai titok szó viszont teljesen ellentétes ezzel. Pál apostol nem egy modern gnoszticizmus hozott létre, hogy csak a beavatottak meg a tudósok férhetnek hozzá ezekhez a titokhoz, hanem Pál bizony beszél arról például a 1 Korintus 2-ben, hogy Isten ezt a Szentlélek által ezeket a titkokat nekünk kijelentette. A királyságnak a titkait a tanítványok megérthették, mert Jézus felfedte előttük, és ezzel kapcsolatban teljesen ellentét van a pogány gondolkodásmóddal. Arról nem is beszél, hogy Isten az ő titkait mindig azért adta, hogy az emberek ezáltal hozzá közel kerüljenek, és megismerjék az üdvösséget. Tehát Isten nem bezárta ezt a titkot, hanem kitárta. És éppen ezért írtam azt, hogy a páli kijelentés forrása a héber szod, ez egy ilyen titok, misztérium hasonló a görög szóhoz, és az aram raza kifejezés. Ez az aram raza kifejezés szerepel például a Dániel próféta könyvében 7 vagy 8 helyen, ahol a Septuagint ezt a misztérion szót ezzel adja vissza. Tehát a raza szót a görög fordítások mind a misztérionnal adják vissza, és az Ámosz próféta könyvének 3. rész 7. versében olvashatjuk azt a nagyon jól ismert dolgot, hogy az én uram az Úr nem tesz addig semmit, még titkait meg nem jelenti a prófétáknak. Tehát Istennek ez volt az alapelve, hogy bizonyos dolgokat ki fog jelenteni, és ezt a prófétákon keresztül fogja megtenni, teljesen összhangban van az új szövetségi kijelentésekkel, és szintén beszél a Mózes 5. könyve is arról, hogy a titkok az úréi, nekünk pedig a kijelentett dolgok jutottak, éppen ezért a rabbik, amikor tanulmányozzák a Szentírást, akkor beszélnek Niggálótról és Nistárótról, vagyis kinyilatkoztatott dolgokról és elrejtett dolgokról. És nagyon érdekes, hogy a rabbinikus írásmagyarázati alapelvek között az utolsó pontosan a szod, ami a írásnak a legmélyebb titkait boncolgatja és kutatja. Nyilván ebből már kinőtt később ez az ezoterikus, kabbalikus irányzat, ami szintén egy elhajlás volt a rabbinikus írás értelmezéstől, de számtalan olyan titkot fettek fel ezek az íráskutató rabbik is, és ez akkor derül ki igazából, amikor messiási zsidó rabbik kezdenek el tanítani, hogy olyan mélységeit látják az ószövetségi kijelentéseknek, amelyre nagyon sokszor újszövetségi teológusok, tudósok sem tudnak rábukkanni, pontosan azért, mert ők az atyáknak való öröksége miatt a lepel lehullik róluk, és onnantól kezdve kijelentést kapnak Istentől. És Isten titkai megérthetőek és konfliktusok forrásai. Ezt nagyon fontos megértenünk. Ha te Isten titkának a hordozója vagy, akkor konfliktusba fogsz kerülni a sátánnal. Nem mondtam nagy titkot, ugye? Nézzétek meg, Pál apostol miért volt börtönbe? Krisztus evangéliumának a titkáért. Amikor beszél Jézus a példázataiban az Isten királyságának a titkáról, mi történik? Jön az ellenség, és mit csinál? Például a szántóföld példázatában kikapkodja a magvakat. Elkezdik ültetni a búzárt, jön az ellenség, az Isten országában mit kezd el egyből bedobálni? Konkolyt. Mindig van egy ellenállás, amikor a titokról van szó, az Isten királyságának a titkairól, vagy az Isten üzenetének a titkairól, akkor mindig jön a sátán. Amikor az egyháznak a titka, hogy Krisztusnak a mennyasszonya, ezzel szemben mit épít fel a sátán? Babilonnak a paráznasszonynak a titkát. Pontosan az ellentetjét hozza létre, és ebbe akarja belesodorni a végidők egyházát, hogy minél többen tartozzanak ehhez a babiloni parázna rendszerhez, és ne pedig Jézus Krisztus mennyasszonyaként várják őt vissza. Tehát mindig ez a konfliktus forrás van. Vagy az 1 Korintus 2-ben is olvashatjuk a bölcsességgel, itt a titokkal kapcsolatban, hogy e világ vezetői nem ismerték fel ezt a dolgot, mert ha felismerték volna, hogy Jézus mit tesz, akkor nem feszítették volna meg a dicsőség urát, például. Tehát vannak ilyen dolgok, és ezek mindig ilyen folyamatos konfliktusban vannak és állnak egymással. Hát amikor Pál apostol itt az elragadtatás, illetve a hívők feltámadása kapcsán beszél a titokról, akkor titok volt az Ószövetségben a feltámadás. Az nem volt titok, Ábrahám is így kezdte, hogy a feltámadásból vetett hite, az neki nagyon jól működött. Titok volt-e az például, hogy lesz majd egy örökké valóság? Ez sem volt titok. Mi volt igazából a titok az Ószövetségben, ami nem volt kijelentve? Az, hogy lesz egy olyan generáció a Földön, akik úgy fognak átmenni az örökké valóságba, hogy nem látnak halált. Két előkép van, Illés és Énok, egy-egy személy átment így az örökké valóságba, de arról kijelentés, hogy lesznek tömegek, akik az utolsó trombita szóra fizikai halál nélkül a halandó testük átváltozik halhatatlanra, és nem tapasztalják meg a fizikai halálnak a tényét, ez sehol nem volt kijelentve. Ezért mondja ezt Pál apostoli titoknak. Mert az Ószövetségben erről nem volt szó. És mert nem volt szó erről az Ószövetségben, ezért az utolsó idők ószövetségi proféciáiba is, amiket kijelent, sehova nem tudjuk beilleszteni az egyházat, hogyha a nyomorúság időszakában itt van, mert akkor ezek a dolgok már nem lennének titkok, mert a végidőkkel kapcsolatban az ószövetségi proféciák elég sok és elég részletes kijelentéseket tartalmaznak. Jó, tehát ez volt az első nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy az elragadtatás, és hogy a hívők nem fognak meghalni, akik akkor éppen élnek a Földön, picikét majd később részletesebben is meg fogjuk nézni, azok át fognak változni, halál nélkül jutnak az örökké valóságba. Olvastam egy tanulmányt, hogy mivel azt mondja itt az írás, hogy test és vér nem örökülhet az Isten királyságát, és próbált azt fejtegetni az előadó, hogy tulajdonképpen, mikor a hívők, az élő hívők elragadtatnak, akkor a vérüket itt fogják hagyni a Földön, és minden vérpatakba fog úszni a teremtett világban, és ez lesz majd a figyelmeztetés, hogy Jézus visszajött. Hát elég érdekes eszmefuttatás. Istennek nem kerül semmibe, hogy úgy átváltoztassa bennünket, hogy egy cseppvér se maradjon bennünk, de ezt majd akkor megvárjuk. Én legalábbis szeretném megvárni, mert az érdekes dolog lesz. Erre az ábrára emlékeztek? Az úrvacsora kapcsán beszéltem erről, és akkor mondtam, hogy egy kicsikét majd vissza fogok még erre térni. A Mózes harmadik könyvének 23. fejezetében van szó 7 ünnepről. A zsidóságban több ünnep van, de 7 olyan ünnep van, amit kifejezetten a Biblia az Úr ünnepeinek nevez, amit Isten maga határozott meg, és nem később alakultak ki, mint például a Purim ünnepe, vagy a fák új éve például, vagy a Hanuka, hanem ezek konkrétan azok, amelyek az ószövetségi korban, Mózes időben Isten kijelentette az ő népének. És a Kolossé levél 2.16-17-ben olvashatunk egy nagyon érdekes dolgot az ünnepekkel kapcsolatban, az Istennek az ünnepeivel kapcsolatban, hogy ezek miatt a hívőket senki nem ítélheti meg, mert ezek az árnyékai az eljövendőnek, a valóság pedig az Krisztus. Tehát amikor az ünnepekről beszélünk, és az ószövetségi szimbólum rendszerről beszélünk, mint árnyékról, ha az Úr megsegít a jövő évtől, talán évvégéig ezt be tudom majd fejezni, jövő év elejéről kicsikét szeretnék beszélni a Szent Sátorral kapcsolatban a Biblia szimbólum rendszeréről, szimbólum világáról, és hogy a Szent Sátornak milyen hatszoros jelentése van az Ó és az Új Szövetségben, ennek milyen tanulságai vannak, hogyan kerülhetünk be Isten jelenlétébe, hogyan kell működni egy gyülekezeti Isten tiszteletnek, stb. Stb. Ezt szeretném egy kicsikét górcső alá venni, de ahogy mondtam, a hangsúly ezen van, hogy ezek árnyékai. Tehát valamit mutattak, valamit visszavetítettek egy dologról, Krisztusról, és nyilvánvalóan ezek az ünnepek is mind Jézus Krisztusról szólnak. Ezekben az ünnepekben Jézus Krisztus van a középpontban, Jézus Krisztus az, aki a hangsúly, és kicsikét előre szaladva a zsidókhoz írt levélben, amikor a Szent Sátorral kapcsolatban beszél Isten, hogy egy olyan görög kifejezést használ, amit mai szóval úgy lehetne visszaadni, hogy prezentáció, bemutató. Hát ezzel Isten valamit be akart mutatni. És nem véletlen, hogy a Szent Sátorban az emberi test számára is a fül, tehát a hangoknak, a színeknek, a szagoknak mindennek külön jelentősége lesz. De azt ígérem, hogy megpróbálom 3-4 alkalommal befejezni. Ott nem fogunk az utolsó csavarszegig mindent megvizsgálni, csak a legfontosabb kijelentéseket. Jó, tehát így kell ezeket tekinteni, és ahogy mondtam, az ünnepek két nagy csoportra oszthatók. Vannak az úgynevezett tavaszi ünnepek, és vannak az őszi ünnepek. A tavasz ünnepek közé tartozik a Páska ünnepe, a kovásztalan kenyér ünnepe, az első zsenge ünnepe és a hetek ünnepe a sávót. És hogy mondtam, ezek Jézus Krisztusban mind beteljesedtek. Ráadásul ami a külön érdekesség ennek a ünnepeknek, hogy ezek napra pontosan beteljesedtek. Tehát nem úgy, hogy plusz-minusz egy nap, vagy plusz-minusz két nap, hanem ezek hajszálpontosan beteljesedtek ezek az ünnepek. A Páska ünnepe az Krisztusnak a megáldozásának az ünnepe, a kovásztalan kenyerek ünnepe az a büntelenségnek az időszakát indította el. Az első zsenge ünnepe volt, és ebben az ige szakaszban korábban van is szó a feltámadás kapcsán, hogy Krisztus volt az első zsenge, ami azt jelenti, hogy belekezdődött meg az első feltámadás, aminek több szakasza van. Jézus Krisztus feltámadása volt az első szakasz, utána következnek az új szövetségi hívők az elragadtatás kapcsán, jön majd a két tanúnak a feltámadása, és a sort majd zárni fogja a mártíroknak a feltámadása az 1000 éves királyságnak a kezdetén. Tehát egy viszonylag hosszabb dolog, és ezért beszél itt az első zsengével, és majd 50 nappal később a hetek ünnepén kitöltetik a Szentlélek, és tulajdonképpen útjára indul az egyház, elindul a gyülekezetnek a korszaka. És igazából, amiről ma beszéltem, és amiről ma szó van, mi lesz a következő ünnep? A kürtzengésnek a napja. A zsidóságban pont tegnap volt, pénteken és szombaton volt most pont a kürtzengésnek az ünnepe. Most szombaton nem folyt a sófár, csak miután már a sábbáti nyugalom elmúlt, mert a sábbátra esik az ünnep, akkor nem fújhatnak sófár, csak előtte meg utána, be is pótolták. Ilyenkor általában 90-100 sófár fújás szokott lenni, minden nap 30-30-30, és akkor a legvégén még jön majd a Tekiel Hagadola, majd erről kicsikét részletesebben fogunk beszélni. És utána jön az engesztelésnek a nap és a sátraknak az ünnepe, vagyis ezek az ünnepek, ezek 15 nap alatt zajlanak le. A kürtzengés napja az az első nap, az engesztelés napja az a 10. nap a 7. hónapban, és van a sátrak ünnepe, ami az engesztelés napja után 5 nappal kezdődik. És látjuk azt, hogy az utolsó időben ennek a három ünnepnek lesz majd a fókusszal, nekünk erre kell fókuszálni. Én megértem azokat a keresztényeket, és semmi problémám nincsen vele, akik szeretik a keresztet, meg Jézust ott a kereszten látni, meg ott a kereszt körül el vannak nagyon jól, semmi probléma nincs ezzel. De az új szövetségben a hívőknek a tekintete mindig az eljövendőre irányul. Nem a múltra, fontos, értékes, megemlékezünk rá az úrvacsorában, semmi probléma, de a Biblia tanítása szerint Pál apostol mindig az eljövendőre fókuszál. A felülről való jutalomra, Jézusnak a visszatérésére, vele való találkozásra, mindig ez van a fókuszban. És Pál apostol nem véletlenül sok helyen használ olyan kifejezéseket, ami Jézus eljövetelével vannak kapcsolatban, parúzia, epifánia és egyéb megnyilatkozások. És ma elsősorban a kürtzengéssel szeretnék egy kicsikét foglalkozni, mert ez nagyon idevág a mi témánkhoz, és egy kicsikét meg kell, hogy értsük, hogy Pál apostol talán mire is gondolhatott itt ebben a ige szakaszban. És ahogy mondtam, a kürtzengés napja után jön majd az engesztelésnek a napja. Ez a bibliai proféciák alapján nagy valószínűséggel, szeretném hangsúlyozni, nagy valószínűséggel Izraelnek a megtérésének az ünnepe lesz, és a sátrak ünnepe pedig egyértelműen és szinte vita nélkül fogadja el a legtöbb biblia tudós, hogy ez pedig majd az 1000 éves királyságnak lesz a szimbóluma, amikor a visszatérő messiás majd megfogja alapítani az ő királyságát, és majd ezzel fogom befejezni a sorozatomat, reménységem szerint decemberben. Jó, nézzük akkor a kürtzengésnek a ünnepét, hogy mit is kell erről tudni. A 3 Mózes 23-24-ben olvashatjuk az alapigét, van még 2-3 helyen a mózesi könyvekben, most ezeket nem veszük végig, ott főleg az áldozatokról van szó, és mond Izrael fiainak, mondja az Úr Mózesnek, a 7. hónapban, a hónap első napján ünnepetek legyen emlékeztető kürtzengéssel, szent gyülekezéssel. Azért emeltem ki az emlékeztető kifejezést, mert ezzel van a legnagyobb probléma. Ugyanis nincs megírva a Tórában, tehát a Mózes 5 könyvében, és a rabbik sem tudnak rá választ adni, hogy mire kell emlékezni. Ez egy titok volt. Valamire emlékezni kell, de nem tudják, hogy mire. A páskánál tudják, hogy a leölt bárányra, az áldozatot, mikor bemutatták, tudták, az első zsenge ünnepében meg kell fogni azt a kis kéve kalászt bevinni és meglóbálni az Úr előtt a templomba, tudták, hogy mi a sabút, a betakarítás ünnepe, az engesztelésén akkor is tudták, hogy melyik áldozat hova megy, kit kell kizavarni a pusztába, illetve volt a sátrak ünnepe, hogy hogy kell összepakolni a dolgokat. Egyedül a kürtzengés ünnepe az, kivételes ünnep az ünnepek sorában, amiről nem tudjuk, hogy mire kell megemlékezni. Ez titok volt az Ószövetségben. Nagyon érdekes, hogy Pál is egy ilyen titokról beszél itt. Tehát ez az első és legfontosabb, hogy itt valamire emlékezni kell, de nem tudják, hogy mire. De Istennek az ünnepet, tehát nyilván megtartották, és ahogy mondtam, mind a mai napig. És a bibliai naptár azért érdekes, mert a Biblia szerint az évnek az első hónapja az a Nisán hónap, a Páskának a hónapja. A zsidók most azért ülik ezt a polgári új évet, ezt a Tisri hónapot, mert amikor elpusztult a templom, szétszórták a zsidóságot, megszűntek az ószövetségi áldozatok, és ekkor alakult ki, hogy a mostani 7. hónap az, ami nekik a polgári új évnek a kezdete. A vallás új évnek nyilván megmaradt a Nisán hónap, de Izraelben mind a mai napig a Tisri hónap a templom pusztulása után alakult ki. Ez az új évnek az időszaka. Ahogy mondtam, ez a mi naptárunkban ez a szeptember-október időszak feleződik a mi naptárunkhoz képest, és ez az ünnep úgy kezdődött, hogy előtte van Elul hónap, ez a zsidóságban a 3. új év, tehát van a vallás új év, van a polgár új év, ez a tizedeknek az új éve, amikor az addig összegyűlt állatok szaporulata meg a betakarítás ünnepe megtörtént, akkor a tizedet felvitték a templomba, odaadták az úrnak, a papoknak, stb. Tehát ez volt a 3. új év, meg van a fáknak az új éve februárban, de az most nem ide tartozik. És ez volt a tizedeknek az új éve, tehát az emberek úgy léptek bele ebbe a 15 napos ünnepi ciklusba, a utolsó három ünnepbe, hogy Istennek felajánlották azt, hálásak voltak Istennek azért, amivel egész évben ellátta őket. Tehát már egy hálaadó szívvel kezdték meg ezeket az ünnepeket, amiért azért is szükség volt, mert mind a mai napig a rettenetes napoknak hívják ezt az időszakot, a kürtzengés ünnepétől a engesztelő napig terjedő 10 napot, mert ekkor nem lehet tudni, hogy most az ember megtér, nem tér meg, beírják a nevét az életkönyvébe, vagy nem írják be, itt sok dilemma megyen. És ami nagyon hangsúlyos, hogy mielőtt elkezdődik ez a kürtzengésnek az ünnepe, megtörténik a betakarítás, és a kürtzengés ünnepe után még elkezdik kitaposni a leszedett szőlőfürtöket. És ha megnézitek a jelenések könyvében a kürtzengések után, mi fog következni? Isten elkezdi taposni a borsajtót. Belépünk ebbe az időszakba, amikor megtörténik az aratás, a kürt szó előtt összegyűjtetik minden, és ezt a képet használja többek között Pál apostol, ha jól értelmezzük az igét, hogy miután mindenki megtér, aki az egyháznak a része, betakarítják a kürt szó előtt a terméseket, akkor meg fog szólalni majd egy utolsó kürt, és akkor az egyház szépen megyünk az Úr elé, az Úr fogadására, a levegő égbe. És ami szintén fontos, hogy ahogy mondtam, a zsidó naptár az a hold években, hold hónapokban gondolkozik, és mivel ez a hónap elseje, a tisri hónapnak az elseje, ezért új hold van. Ilyenkor van a legsötétebb. Tehát amikor megfújják a kürtöt, mindig akkor fújják meg, amikor a legsötétebb időszak van. Jézus eljövetelét mihez használja az ige? Ugyanel, mint éjjel a tolvaj, és a szüzetnek mikor kellett felébredni? Éjszaka. Teljesen párhuzamban van ezzel az időszakkal az elragadtatásnak a képe, hogy ez a sötétség napja és az új holdnak a napja, és ekkor készülnek fel tulajdonképpen a Jom Kippúra. Ezzel kezdődik meg a 10 napos időszak, a rettenetnek a napjai, ami által majd tulajdonképpen el fog dőlni, hogy ki hol fogja tölteni majd a következő évben esetleg az örökké valóságot. És éppen ezért például ítéletnapjának is hívják ezt a hónap, illetve ezt az ünnepet, ehhez kapcsolódik például, hogy azért kell állítólag sófárt fújni ezen az ünnepen, mert ilyenkor sófárt fújnak, mert ezen a napon kellett volna feláldozni Ábrahámnak Izsákot, de a kos lett végül az áldozat, és az ő szarvából készült először a sófár, amit Ábrahám megfújt, és ebbe talán még Melkizédeknek is köze van, de ahogy mondtam, ez egy ilyen ágádikus hagyomány, és állítólag ez a tisri hónap első napja volt az, amikor Ádám megteremtette, tehát a teremtés 6. napját is szintén ehhez kapcsolják. Jó, tehát lehet látni a ószövetségi képből a kürtzengéshez kapcsolódó előtt és utána lévő eseményekkel kapcsolatban, hogy teljesen összhangban van a bibliai kijelentéssel egy olyan időszakra, amikor sötétség lesz, amikor megtörténik egy aratás, amikor lesz egy begyűjtés, amikor hátra van még egy rettenetes időszak és a szőlőnek a kitaposása, és közben történik valami a kürtzengésnek az ünnepén. Hagyományosan négyféle trombitát fújnak meg, sófárt fújnak meg ezen a napon. Az egyik a tekia, ez egy ilyen robbanásszerű ébresztő hang, ez egy nagyon éles hang, amire az is fel kell, aki jelentős mennyiségű zárjegy nélküli terméket fogyasztott, mert ez iszonyatosan nagy hanggal jár. Utána következik a sevárim, ez egy ilyen szaggatott hang, majd jön a teruá, ez a riadónak a hangja, és van a tekia gedolach, vagy hagedolach, ez az elnyújtott hang, ez a legvég, amikor az ünnep befejeztével fújják meg. És igazából a nagy kérdés az, ahogy mondtam a végidőkkel kapcsolatban, hogy ez a kürtzengés ünnepe, ez az egyház elragadtatására vonatkozik-e, vagy esetleg többszörös beteljesedésű profécia lesz, mert ha megfigyeljük, hogy a 7. hónap első napja, a 10. és a 15. napja, ezek olyan konkrét napok, ami nem illeszkedik bele egy ilyen 7 éves időszakba, és majd mindjárt fogom is mutatni, hogy a kürtzengéssel kapcsolatban legalább 4-5 kifejezés, vagy pontosan 4-5 helyen szerepel eltérő időpontokban az új szövetségben. És Pál apostol itt az a nehéz megérteni, mert ő azt írja, hogy az utolsó trombita szóra. És ő itt egy határozott névelőt használ, vagyis az azt jelenti, hogy a korintusiak tudták, hogy Pál apostol miről beszél. Ez viszont azt jelenti, hogy a korintusiak gondolhattak a jelenések könyvének 7. trombitájára? Nem. Miért? Mert azt 40 évvel később írják meg. A jelenések könyve nincs még kész a korintusi levélnek az időszakában, és hogyha megfigyelitek a korintusi levelet, Jézus Pál sokat beszél a zsidó szokásokról és az ünnepekről. Beszél a kovásztalanságról, beszél a pászkáról, ebben a fejezetben beszél az első zsenge ünnepéről, beszél a Szentlélekről, a pünkösdről. Tehát Pál apostol nyilván egy nagyon masszív tanítást adott ezekből az előképekből, amire a gyülekezetnek fel kell készülni, és nyilvánvalóan ezt a nagy kürtölés, ez az utolsó, az ünnepet lezáró, a végső trombita szót értette ez alatt. És ahogy mondtam, mindegy, hogy most ezt pontosan hogy értjük a utolsó kürtszót, ez biztos, hogy nem a jelenések hetedik trombita szava. Három jelentése volt ennek az első három trombitának, ahogy mondtam, az utolsó csak lezárta. Az első, a robbanásszerű hang, az azt jelentette, hogy ébredj fel. Ez volt az ébresztő. A második az, hogy térj meg, ahogy mondtam, kezdődik a tíznapos ünnep. És a harmadik pedig, hogy légy felkészülve. Ugyanez van az új szövetségben is, hogy aki alszik a Krisztusban, az keljen fel, meg kell térni, és legyünk készen. Nekünk is ugyanaz a szerepünk és feladatunk van, mint a zsidóságnak. És ahogy mondtam, a kürtzengéssel kapcsolatban nagyon jól el lehet különíteni az utolsó időkben a különböző kürtzengéseket. Például van az elragadtatásnak a kürtzengése, amiről éppen most beszéltem. Van a messiás királynak a kürtzengése, erről valószínűleg a jövő alkalommal fogok beszélni, mert pontosan a hetedik trombita szó az, amikor be fogják jelenteni, hogy ez a világ és ez az ország, meg úgy minden, Krisztuséi lettek, és ő fog uralkodni örökön-örökké. Egy királyi ceremónia lesz ez a hetedik trombita szó, de lesz még a hét kürtölés, ez az antikrisztusi birodalomnak a kürtzengései, ami ítéletek, erről számtalan ószövetségi profécia van, különösen az Ofóniás 1, és a negyedik pedig Izrael összegyűjtésének a kürtzengése, ami a hét pecsét, vagy a hét trombita szó után lesz a hét kehelynek az ítélete, és amikor ez a korszak lezárul, és Jézus visszajön, akkor fújja meg a trombitát, és fogja majd összegyűjteni Izraelnek a választottait. Tehát lehet látni, hogy az utolsó időkben legalább négy olyan dolog van, ami a kürtzengéssel van kapcsolatban, és éppen ezért mondom óvatosan, hogy nem tudjuk pontosan, hogy ez a kürtzengésnek az ünnepe, reménységünk szerint ez az egyháznak az elragadtatását jelenti, de más kürtzengések is vannak az új szövetségben. És akkor egy picit térjünk rá a sófár hangjára, ami az egyik legikonikusabb hangszere a zsidóságnak, mind a mai napig. Többféle jelentése is van, ha összerakjuk a bibliai kijelentéseket, akkor a következőket találjuk. Az egyik, hogy félelmet hoz létre az emberekben, ahogy mondtam, ez készíti fel majd az embereket a engesztelésnek a napjára. A második, bűnbánatra készteti, megtérésre indítja az embert, ez az őrálló palástja. Ezékiel beszél arról, hogy a őröknek volt a szerepe az, hogy megfújják a sófárt, hogyha ellenség jött, vagy valami veszedelem volt, és ha valaki nem vigyázott, vagy esetleg nem tért meg valamilyen dologból, akkor a vére az ő fejére hárult vissza. Ezt őrállói palásnak is hívják a rabbik, hogy a sófárral figyelmeztetni kell az embereket és bűnbánatra vezetni. Aztán a visszatérő fogságból tudjuk, hogy a templom felépülését és az égő áldozatok bemutatásának a megkezdését jelzi. Most gondoljatok bele, hogy amikor a gyülekezet elragadtatik, akkor a következő esemény annak kell lenni, hogy egyház eltűnik a színről, Izrael belép vissza a porondra, és mi fog felépülni? A templom, és elkezdődnek az áldozatok. Ez is a sófárhoz van kötve, hogy megfújják a sófárt, és a gyülekezet erre a hangra elmegy, Izrael visszalép a porondra, felállítják a templomot, lehet, hogy kezdetben hasonlóan a babiloni fogságból való visszatérésén csak egy oltár lesz kezdetben, és azt fel tudják szentelni, akkor azon már működhetnek az áldozatok, de tudjuk, hogy az Antikrisztus be fog ülni majd ebbe a templomba, tehát valamilyen szinten lesz valamilyen harmadik templom, ami a 7 éves időszakban lesz. Aztán kihirdet Isten király uralmát, erről beszéltem, hogy a hetedik trombita szó is ezt fogja majd megtenni. Amikor a királyokat felkenték Izraelben, például Salamont is, akkor mindig megfújták a kürtöket, a sófárokat, megfújták a király beiktatásakor. Aztán összehívja a mennyei bíróságot az ítélet napjára, hogy ítélkezzenek. Emlékeztek, hogy gyülekezet elragadtatik, mi lesz a következő esemény? Krisztus ítélő szék elé fogunk kerülni. Teljesen összhangban van az ószövetségi kijelentésekkel. Izrael szétszórott maradékát figyelmezteti az összegyülekezésre. Erről is számtalan profécia van, erről szól a Máté 24-ben, hogy a négy égtárról össze fogja majd gyűjteni az Úr az ő választottait. Hangjára megnyílik az ég, és az emberek imái közvetlenül Isten elé jutnak, amikor a gyülekezet elragadtatik. Utána olvashatjuk Jelenések könyvében azt, hogy a szentek imája, ami történik, felszállnak az Istenhez. Teljes összhangban van a új szövetségi kijelentéssel. Ez is bejelenti a szombatévet, amikor is a föld fölötti rendelkezési joga egyedül Istené. Csak gondoljatok bele, hogy a gyülekezet elragadtatik, utána, ha elkezdődik a nyomorúság, az hány évig fog tartani? Egy szombat évig, 7 évig fog tartani. Emlékeztet a feltámadásra, ez nyilván beérintettek vagyunk, és végül Isten ítéletét jelenti be az ellenségeinek az Úr napján, erdistű bószövetségi profécia szól, és tudjuk, hogy amikor a gyülekezet eltűnik a színről, reménységünk szerint, akkor fogja majd Isten megítélni az embereket és a népeket. Nézzük akkor a gyülekezetnek a trombita szavát, a gyülekezetnek az elragadtatását. Itt két hangsúlyos dologról szeretnék beszélni. Az egyik ugye a halálnak a kérdése, a másiknak a feltámadásnak a kérdése. Az 1000 éves királyság kezdetén majd fogok hozni egy táblázatot, amelyben a különböző feltámadásokat, ítéleteket és ezeket a dolgokat majd összegezni fogjuk. Tehát most nem fogok mindenről részletesen beszélni. Nézzük a János 14:1-3-at bevezetésül. Ne nyugtalankodjékat és szívetek, higgyetek Istenben és higgyetek én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van, ha nem volna, megmondtam volna nektek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ez az első kijelentés. Itt nincs szó úgymond az elragadtatásról inkonkrétó, csak arról van szó, hogy Jézus, amit mond az övének, ne nyugtalankodjékat és szívetek. Amikor ő vissza fog jönni, egy olyan időszak lesz, amikor az ember hát bizony nyugtalankodunk, igaz? Ami most a világban van jelenleg, az abnormális. Tehát ennyi zizi dolog a világban még nem volt, mint most. Teljesen kész vagyok én is. De Jézus azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyünk az Atyában, Istenben, higgyünk ő benne. Ez egy fontos dolog lesz a végidőkkel kapcsolatban is. Azt mondja Jézus, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek, amikor ez kész lesz, akkor vissza fogok jönni. Csak gondoljatok egy picit bele. A bibliai történeteket, vagy a bibliai kijelentéseket érdemes úgy olvasni, nekem kicsit nehezebben megy, mert nem vagyok ilyen vizuális típus, hogy el kell mindig képzelni dolgokat. Sokkal több üzenet van benne. És gondoljatok bele abba, hogy a világ teremtése hány napig tartott? 6+1, ugye? Jézus mikor ment el? Olyan durván 2000 éve. Gondoljatok el, milyen hely lehet az, amit már 2000 éve készít Jézus. Úgy gondoljatok bele. 6 napig, ez se volt rossz, teljesen jó volt. Az Úr meg is áldotta, semmi gond nem volt vele, viszont Jézus elmegy és már 2000 éve oda van. És 2000 éve készíti nekünk a helyet. Hogy az a folyó az úgy folyjon, az a sátor az úgy szépen ott legyen, a gyümölcsfák azok így nézenek ki, mindenkinek a lakását el kell készíteni. Olyan lakások lesznek fent a Isten királyságába, az egy szenzációs, higgyétek el. És mindenkinek olyan lesz, ami a szíve vágya volt. Mert lehet, hogy lift nem lesz, vagy valami, de azért nem fogsz elfáradni, ha fel kell menni a felhőkarcoló tetejére. 2300 kilométer magas lesz a város, nem lesz probléma. Feltámadás pont ebben fog segíteni, nem leszünk térhez, időhöz kötve, meg ilyenek. Jézus is több ezer dimenzió ment keresztül, mire felment az atyához, amikor a olajfák hegyéről felment. De most nem akarok ilyen science fictionbe menni, de ez bibliai kijelentések vannak erről. Tehát ez nagyon fontos, hogy Jézus vigasztalja az övét, és azt mondta, hogy ez a hely elkészült, akkor vissza fogok jönni, értetek? És azt mondja, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Hát amikor az egyház találkozik Krisztussal, a vőlegény a mennyasszonnyal, onnantól kezdve elválaszthatatlanak egymástól. Ha Krisztus a mennyben van, mi is ott vagyunk, ha lejön a földre uralkodni, mi is vele leszünk, a 1000 éves királyság után meg lesz az utolsó ítélet és plazma állapotban eltűnik a föld egy nagy sibítás keretében, megszűnik a téridő dimenzió, akkor az új ég és az új földön pedig szintén vele leszünk, mint az ő mennyasszonya. Hát a mi végállomásunk és a vészünk nem a menny, az egy átmeneti állapot, hanem az új ég és az új föld. Nekünk ezzel fejeződik be az Úrnál a pályafutásunk. Nézzük az 1 Tesszalonika 4:16-18-at. Mert maga az Úr fog leszállni a mennyből riadóval, főangyal szózatával és Isten harsonájával. És feltámadnak először azok, akik a Krisztusban meghaltak, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, velük együtt elragadtatunk a felhőkben az Úrral való találkozással a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Azért hát vigasztaljátok egymást ezekkel a beszédekkel. Érzitek a két kijelentés közt a hasonlóságot? Pál apostol hogy fejezi be, amely Jézus kezdi? Vigasztaljátok egymást ezekkel a beszédekkel. Jézus hogy mondja? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Hát az elragadtatás kapcsán mindig van egy ilyen nyugtalanság, félelem. A tesszalonikaiaknak pont az volt a problémájuk, hogy némelyek már meghaltak, és az Úr még nem jött vissza. Hogy akkor most velük mi lesz? Pál is azt mondja itt a korintusi levélben, hogy mi, akik élünk, elragadunk, meg a Tesszalonikába is, hogy mi átváltozunk. Tehát Pál is még a maga idejében visszavárta Jézust, hogy ő vissza fog jönni. És nem fog meghalni. Már később a Filippieknek már a börtönhözét levélben már azt írja, hogy ha valamiképpen eljuthatnék a halottak közül való feltámadásra. Tehát akkor Pál már valamit érzékelt ott, hogy valószínűleg az ő idejében ez már nem fog bekövetkezni. Nézzünk meg itt néhány dolgot, hogy fog megérkezni az Úr. Jön a mennyből, riadó, főangyal szózata és Isten harsonája. Tipikusan az a három sófár fújás, amiről beszéltem a kürtzengésnek az ünnepén. Mind a három megjelenik, és ha még ezzel összekapcsoljátok a főangyal szózatát, hogy János, amikor a Patmos szigetén van és kijelentést kap a egekből, egy angyal által milyennek hallja az ő hangját? Mint egy trombita szójét. Amikor az angyalok megérkeznek a gyülekezetért, és megfújják a harsonát, valószínűleg itt Mihályról van szó, esetleg Gábrielről, ez mit a téma, mert Mihály az elsősorban izraeli, de ez most lényegtelen, akkor az első az lesz, hogy meg fogjuk hallani ezt a hangot, és az lesz a különös, hogy csak mi fogjuk meghallani. Ez egy olyan kürt szó lesz, ami az egyháznak fog szólni, nem a világnak, ők csak látni fognak valamit, hogy az emberek eltűnnek, de ők ezt igazából nem fogják meghallani. És itt olvashatjuk azt, hogy nem előzzük meg azokat, akik meghaltak előttünk Krisztusban, hanem elragadtattunk a felhőkön. Na itt van az elragadtatás kifejezés, a görög harpazo szó, ami szó szerint azt jelenti, hogy valamit erőszakkal megragadni, megfogni, és egyik helyről áttenni a másikra. Ezt a szót használták például arra, amikor a farkas a nyájból elrabolt egy bárányt. De ezt a szót használja a Biblia, amikor az asszony, aki szül a Jelenések 12-ben, a magzat elragadtaték ő előtte. Például ugyanez a kifejezés van. Vagy amikor Fülöpöt az úrangyal átteszi egy másik helyre, ott is ugyanez a szó szerepel, és Pál is ezt használja, amikor a harmadik égig ragadtatik el. Tehát ez a szó egyértelműen azt jelenti, hogy egy fix pontból valamit egy másik helyre áttenni, egy másik helyre átvinni. Konkrétan arról van szó, hogy a hívőknek a teste feltámad, akik Krisztusban haltak meg, azok megkezdik a feltámadást, és mi, akik élünk, reménységünk szerint, én szeretem Pállal ezt mondani, hogy mi, akik élünk, és majd röhögünk a halálon, majd ez is mindjárt szóba fog kerülni, akkor együtt fogunk találkozni Krisztussal, és a fizikai testünk átváltozik, megváltozik, és innentől kezdve mindvégig Jézus Krisztussal leszünk, és hogy mondtam, minden majd megyünk fel az egekbe, Krisztus meg fogja ítélni, hogy mit tettünk ebben a testben, jót vagy gonoszat, szénát, szalmát, pozdorját, utána elkészülünk a mennyegzőre, és utána majd meg fogjuk ülni a báránynak a mennyegzőjét. Valószínűleg ez a földön lesz, de lehet, hogy a mennyben lesz. A földi mennyegzőről sokkal több profécia szól, mint a mennyei mennyegzőről. Igazából nem üdvösség kérdése. De alapvetően ez lesz a gyülekezetnek a menetrendje, hogy a halál legyőzésével, fizikai testük átváltozásával fognak majd Jézus Krisztus jelenlétébe kerülni. És szintén hangsúlyos, hogy mondja itt az ige, akik Krisztusban haltak meg. Tehát itt nem az ószövetségi szentekről van szó, nem a pogányokról van szó, akik a lelkiismeretük törvény alapján üdvösségre fognak jutni, mert a beléjük írt lelkiismeretük törvény alapján nem lesznek kárhoztatva. Erről a Róma 2-ben beszél is Pál apostol. Itt hangsúlyozottan azok kerülnek elragadtatásra, akik Jézus Krisztusban haltak meg és hunytak el. És a harmadik, amiről az ige szakaszunk is szólt, íme titkot mondok nektek, mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk, nagy hirtelen egy szempillantásban, az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi el fogunk változni. Itt a időre szeretném felhívni a figyelmet, hogy nagy hirtelen fog ez történni. Itt a görögben az atomos kifejezés van, ezt ismerjük, ez a magyar atomszó. Tehát a másodpercnek az atomi tört része alatt fog ez végbe menni. Az első feltámadás és a gyülekezet elragadtatása. Most gondoljatok bele, hogy ez felfoghatatlanul rövid idő. És gondoljatok bele, hogy ezt Jézus így meg fogja csinálni. Ő fölötte van mindennek, térnek, időnek, mindenféle dimenziónak. Neki csak egy parancsszavára kerül, ahogy a világteremtése is történt. Ugyanúgy fog majd ez megtörténni. És azt mondja az írás, itt amit olvastam az 1 Korintus 15-ben, hogy szükséges, hogy a romlandó romolhatatlanságba öltözzön, a halandó pedig halhatatlanságot öltsön magára. Ez a hívők két csoportjára utal. A romlandók azok, akik már meghaltak, és a testük a sírban van. A halandók pedig azok, akik még élnek, de nem fognak meghalni, ők éppen még a halandóság állapotában vannak. Szokták is mondani, amikor megszületünk, akkor kezdünk el haldokolni. Kinek mennyire tart ez az időszak, és akkor fel fogjuk ölteni majd tulajdonképpen ezt a fajta halandóságot, ami testünkkel, és innentől kezdve nem lesznek ránk érvényesek ezek a törvényszerűségek. A kereszténység, illetve a zsidó kinyilatkoztatás annyiban érdekes a sok más valláshoz képest, hogy a feltámadásnak az eszméje, illetve a feltámadásnak a tanítása az szinte kizárólagossá teszi őket. Nagyon sok vallásban van, hogy másként születsz újjá, meg ide kerülsz, meg nirvána, meg lepke leszel, meg bigyó leszel, meg akármi leszel, de a kereszténység kivételesen az, ami ezt a feltámadást hirdeti. És ha megnézzétek az 1 Korintus 15-öt, akkor Pál apostol a görög gondolkodás móddal szemben elkezdi kifejteni a feltámadásnak a tanítását, mert ugyebár a görögök, ugye a korintusiak eszes emberek voltak, és nem tudták elképzelni, hogy most akkor hogy lesz ez, ott lesz egy csontváz, hogy lesz ebből megint test, meg ha ez így lesz, akkor hogy lesz, és Pál apostolnak szépen el kell magyarázni, hogy miért is igaz a feltámadás, meg fog majd történni, meg nem kell ezen csodálkozni. Csak abba gondoljatok bele, hogy amikor Jézus Krisztus feltámad, és megjelenik a tanítványotok, mi volt az első reakció? Hogy szellemet látnak. Nem tudták elhinni, hogy Jézus fizikai testben, azt hitték, hogy egy jelenés van valami ószövetségi teofánia szerű dologban, és Jézus mit mond nekik, hogy fogjatok meg. És hogy még a tanítványokban mindig zavarban vannak, és mit mond Jézus, adjatok enni. És gondolom, magam elé, hogy mondom, képzeljétek el, Jézus elkezd enni, mögé mentek, hogy nem esett ki belőle, vagy valami. Azt hitték, hogy egy ilyen fantomot, egy ilyen szellemet látnak. És hogy ez mennyire beleégett a retinájukba, meg a elméjükbe, nézzétek meg, hogy Péter apostol mit ír a Péter apostol, hogy prédikál az abcselben. Azt mondja, hogy vele együtt tettünk. Ez úgy megmaradt benne, hogy még az együtt tevés is még belekerült az evangéliumba, hogy ők együtt tettek Jézussal, a feltámadása után így írja. Ez úgy megmaradt benne, János is hogy kezd a levelét? Az élet igéről, amit tapintottunk, fogtunk, láttunk, nekik ez annyira új volt, hogy ez teljesen megváltoztatta a gondolkodásmódjukat, és létrehozta bennük a feltámadás hitét. Ezért voltak az apostolok legyőzhetetlenek. Mert hittek a feltámadt és megdicsült Jézus Krisztusban. És ez az eljövendő reménységünknek is a záloga, ezért beszélt Pál apostol arról, hogy elvettetik érzékét, és feltámad ilyen test. Jézus volt az utolsó Ádám, vagy tulajdonképpen a második Ádám, egy új fajt hozott létre, a feltámadás faját. Azt a fajt, ami nem fog többet uralkodni, a halál, a pokol, semmilyen betegség, semmilyen probléma nem lesz. Miért? Mert Jézus Krisztus legyőzte halált. Fizikai testben feltámadt, és nézzétek meg, ez a test nem volt alávetve az időnek. Egyszer Jeruzsálemben volt, egyszer a Galileai hegyen volt, Galileában volt, egyszer az Olajfák hegyén volt, nem volt térhez időhöz kötve, átment az ajtón, és az a mi reménységünk is, hogy mi is, ahogy az 1 János 3-ban olvashatjuk, hasonlóká leszünk ő hozzá. Nem leszünk Istenek, de az a tulajdonság, ami a mennyei szférát kibírja, ami nem test és vér, az a test, azt fogjuk megkapni az elragadtatáskor, vagy éppen a feltámadáskor, kit éppen hogy fog ez a dolog megtalálni. Érdekes dolog ez? Ez fantasztikus dolog. Gondoljatok bele például, hogy ez egy olyan megdicsőült test lesz, ami például, ahogy mondja az írás, nem lesz betegség, nem lesz fájdalom. Nyugodtan megesz 10 dobostortát, és semmi bajod nem lesz tőle. Egy dekát nem fogsz ízni. Nézzétek meg, felolvasok egy igeverset. Belgyógyászok és gasztroenterológusok most ne figyeljenek, mert nekik ez ki fogja verni a biztosítékot. 1000 éves királyság, visszajövünk megdicsőült testben, ezt olvassuk az igében. Ézsaiás 25:6. És szerez a seregek ura minden népnek a hegyen, itt Jeruzsálemről van szó, Jeruzsálem hegyeiről, lakodalmat kövér eledelekből, lakomákat erős borból, velős kövér ételekből, és megtisztított erős borból. 1000 éves királyságban mit fogunk enni? Jó zsíros falatokat belőtt. Mi magyarok előnybe leszünk. A fényevők, a vegetáriánusok bajba lesznek, de Isten ilyet fog szerezni. Gondoljatok bele, nem lesz koleszterin, nem lesz cukorbetegség, nem lesz labor, vérvétel, nem kell. Ehet az igaz ehet, jó lakásig. Nem lesz probléma. Gondoljatok bele egy ilyen testet. Nem kell idegeskedni azon, hogy rájunk a mérlegre, vagy ne álljunk rá, vagy most menjünk orvoshoz, nem menjünk, nem lesz rá szükség. Mi magyarok biztos jól fogjuk magunkat érezni egy ilyen velős, zsíros dolgokon. Akik egy kicsit, ahogy mondtam, ezek a fényevők, a vegetáriánusok már most kezdhetnek edzeni az 1000 éves királyságra, miután megtértek, mert az, hogy most én nem akarok enni, meg fúj, meg gluténmentes, meg ilyenek, ott nem lesz már ilyen, tehát nem lehet ott megkérdezni a messiás, hogy most ebben van, mennyi szénhidrát van, mennyi a kalória értéke, ott nem fognak ilyet kérdezni, nem kell. Nem fog rajtunk fogni a betegség. Vágytok egy ilyen testre? Hát ez a legjobb, nem? Nem kell problémázni azon, nem kell gyászolni, nem kell sírni, nem kell aggódni, ruhaméreten se kell aggódni. Abban most nem is megyek bele, hogy egy ilyen fényruhát fogunk kapni, tehát nem is olyan, nem is fizikai ruhánk lesz, hanem amikor azt mondja Jézus, az igazak fényleni fognak az Atyuk királyságában, tulajdonképpen egy olyan megdicsőült öltözetről van szó, ami szó szerint ragyogóvá, sugárzóvá tesz bennünket, amilyen az első emberpár is volt a maga megalkotásakor. Tehát a Biblia beszél is erről, hogy egy teljesen más testünk lesz. Amikor Jézus is például megjelenik Jánosnak a Pátmosz-szigetén, ott is olyan, jó mondjuk ott az isteni dicsőség is nyilván rátett még erre egy lapáttal, de ott is ez a fajta árad, és akkor felmegy a mennybe János szellemben elragadtatásban, ott is ezt a mennyei fényességet látja. Csak abban gondoltam, hogy még a falak is kőből lesznek majd az 1000 éves, vagy a új égen és az új földön, hát ott minden ragyogni meg csillogni fog. És ez a reménység van itt, erről a reménységről beszél itt Pál apostol, hogy lesz egy nap, akkor Jézus visszajön, megfújja a kürtöket, legórunk mindent, megyünk felfele. És igazából megértem azt a jövőt is, aki azt akarja, hogy csak ott legyek. Igaz, hogy szén a szalma pozdulja, vagy csak az Úrral legyek. Ezt is megértem. De higgyétek el, jobb győztesen bemenni az Isten királyságába. Jobb győztesen oda menni, megdicsőült testtel. Nyilván ez nem jelenti azt, hogy most akkor mindenki megelőlegezze az 1000 éves királyságot, és akkor hazamegy, és akkor mit tudom, jó kis mangalica szalonnából nekiáll sütkérezni. Bár, ha jól esik neki, áldja meg az Úr érte, majd akkor ezt fogjuk gyakorolni. Most a testünk, mivel a Szent Szellem templom, ezért vigyázni kell rá nyilvánvalóan, meg az Úrtól kapott időt azért azt fussuk meg, tehát ne tegyük tönkre magunkat, nyilvánvalóan bölcsesség kell ebben is. De higgyétek el, elfogjon az idő, amikor ez nem lesz kérdés. Amikor ez nem lesz probléma. Ráadásul miközben még eszel, egy-két oroszlánt megsimogatsz például, nem lesz probléma. Olyan házi állatok, ebben vele sem megyek. De fantasztikus kijelentések vannak az igében. És akkor ezzel szeretném zárni. Ráéreztem, mert 2 kockát ki is hagytam a felsorolásból. Az egyik nagyon fontos dolog a elragadtatás kapcsán, hogy a hitvalló egyház fog elragadtatni. Aki nem a nagy Babilonnal, a paráznával tart együtt és építi az Antikrisztusnak az uralmát, sem pedig visszamegy a világba, és a világban fog úgymond jól érezni magát ideig, óráig, csak azok fognak az Úrral elragadtatni, azok lekerülnek az Úrhoz, akik mindvégig szilárdan, hittel kitartanak az Úr Jézus Krisztus mellett. Akik nem törik meg az új szövetséget. Akik mindvégig kitartanak Krisztusban. Itt most nem a cselekedetek által üdvösségre gondolok, hanem nézzétek meg, ez most jött eszembe, hogy Pál apostol mit mond a utolsó időkkel kapcsolatban, hogy az fog koszorút kapni többek között, akik várva várják az ő megjelenését. Tehát amikor mielőtt Jézus visszajön, az egyház olyan időszak lesz, erről beszéltem erről a szörnyűségekről az elmúlt alkalommal, hogy lecsökken azoknak a száma, akik tényleg várják vissza az Úr Jézust. Akik nem merülnek bele a mindennapi élet gondjaiba és a bajaiba, hanem tekintetük a mennyire fókuszál, és várják vissza Jézus Krisztus. Ezek külön jutalmat fognak kapni, mert egy égő vágy van a szívükben arra, hogy találkozzanak Jézus Krisztussal. A második Isten királyságának örökösei leszünk megdicsőült testben. Ez a végcélünk, hogy az Isten királyságának a tagjai legyünk. És Isten azt akarja, hogy valamennyien, akik itt vagyunk, vagy esetleg, akik hallgatnak bennünket, a Krisztusban való hit által üdvösségre jussanak. És elragadtassanak az Úrral a megfelelő időpontban. És a harmadik nagyon fontos dolog, ebben most részletesen nem fogunk belemenni, hogy 1000 éves királyságra el fogom majd tolni. A lényeg az, hogy itt a Pál apostol írja, hogy mikor ez megtörténik, akkor a halál elnyelték diadalra, és akkor a magyar szövegben annyira nem jól jön ki, de a görögben ez érzékelhetőbb, itt egy gúnydal van. Tehát, hogy halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad. Elnyeletik a halál diadalra. Valaki ezt úgy magyarázta, hogy ha elragadhatunk, ezt fogjuk énekelni. Nyel, halál, hol a te diadalmad. Ezt fogjuk majd énekelni, ez egy gúnydal. Ahogy Jézus is az ellenségeit lefegyverezte, nyilvánosan mutogatta őket, ugyanezt fogjuk mi is tenni, és csak megint képzeljétek el a képet, megjön az Úr, elragadhatunk elé a fejükön a levegőjékbe, megnyílik a szellemvilág, ott vannak fent több rétegben a bukott angyalok és az a hierarchia, ami Pál apostol beszél az Efézusi levélben, ott állnak tehetetlenül, és nem tehetnek velünk semmit. Mi pedig ott megyünk szépen az Úrra, és nézzük, és akkor mutogatunk, hogy gyerekek, mi győztünk. Pontosan a Krisztus győzött, csak mi ő győzelmében vagyunk, és ezt úgy fogalmazták meg, hogy a halál halál a Krisztus halálában. Nem filozófiai kifejezés, az a lényeg, hogy a halál ott veszített el a csatát a feltámadással kapcsolatban, hogy Krisztusba belemélyeztette a fullánkját. És mint egy méhecske, ami, hogyha kiszakítja a fullánkját, belehal, a halál is ebbe halt bele. Hogy az egyetlen egy igazba belemélyeztette a fullánkját, megölte a szentet és az igazat, de Krisztus harmadnapra feltámadt. Oda ment a halál, és azt mondta, kérem a kulcsokat. És innentől kezdve Krisztus kezében vannak a halál és a pokol kulcsai. És amit ő megnyit, az meg van nyitva, ami be van zárva, az be van zárva. Krisztus átvette ezt a hatalmat. És nézzétek meg a Tesszalonikai levélben és a Korintus levélben Pál apostol, hogy mondja a hívőket. Hogy a hívők mit csinálnak, akik meghaltak Krisztusban? Alszanak. Miért? Mert a hívőnek már nincsen szellemi halála. Azt mondja Jézus a János evangéliumában, aki hisz én bennem, az nem lát halált soha. Mi amikor meghalunk, nem találkozunk a halál angyalával. Nekünk nincs hozzá közünk. És ez a diadal fog majd akkor beteljesedni, amikor megkapjuk ezt a megdicsőült testet, ezt a feltámadt testet, akkor fogjuk végre legyőzni a halált, mert a testünk megváltása még hátra van. Fizikailag úgymond a testünk öregszik a bűn miatt, lesz egy időszak, amikor meg is fogunk halni esetleg, hogyha hamarabb bekövetkezik, mint az elragadtatás. De alapvetően a halálnak a legyőzése már megtörtént, amikor újjászülettünk, megtértünk, és lesz majd egy végső szakasz, ez a feltámadás elragadtatásnak az időszaka, és a halál, ahogy mondtam, itt vesztette el a csatát, hogy a fullánkját olyan valakiben mélyeztette, akiben nagyon nem kellett volna. Mert Krisztus a feltámadás által legyőzte a halált és a pokolnak az erőit. És ezek az erők a hívőkön nem tudnak már hatalmat és uralmat venni. Nem tudnak a földben tartani, amikor Jézus visszajön. Amikor Lázár ben volt a sírjába, Jézus mit mondott? Lázár, jöjj ki! El kell engedni. Nem volt mese. Sok halott volt még ott a környező sírboltokban, de csak Lázárnak szólt a mennyei üzenet, ő szépen ki is jött. Na így lesz a feltámadásunkkor is, hogy Isten szólni fog, és mi pedig jönni fogunk. Nem tarthat bennünket fogva a halál, és majd gunydalt fogunk nekik énekelni, és ezáltal végleg le fogjuk majd győzni. És ha megfigyelitek, hogy mondtam, az Izraellel kapcsolatos részben a pokol és a halál ekkor fog majd igazából uralomra jutni, miután a világosság elvétetik a földről, miután az egyház eltűnik az útból, a törvényszegésnek a titka törvényi erőre fog majd emelkedni, és a halállal és a pokollal kötött szövetséget meg fogja kötni Izrael. És a pecséteknél majd látni fogjátok, talán jövő alkalommal beszélek egy kicsit erről, hogy az egyik pecsét mi lesz, hogy a halál és a pokol fogja követni őt. Teljhatalmat fognak kapni a bűnös emberiségen, hogy még az utolsó ilyen hajlamaikat kiéljék, nagyon sokan el fognak majd pusztulni ebben az időben, de mi reménységünk szerint, ahogy az ige is mondja, mi már nem leszünk itt ebben a helyzetben. Erről most nem beszélek. És a végén két igét szeretnék zárásként bátorításul mondani. Egyrészt az, hogy 1 Korintus 15 végén a szakaszunkban, amit olvashattunk, hogy Pál apostol nem csak teológus volt, hanem gyakorlati lelkipásztor is, és azt mondja, hogy mivel így fel fogunk támadni, győzni fogunk, megdicsült testet kapunk, ennek az a konzekvenciája, hogy ne fáradjunk meg a szolgálatban, végezzük az Úrtól kapott küldetésünket. Tehát az, hogy van egy ilyen mennyei várományunk, meg ilyen dicsőséges jövőképünk, ez nem feletetheti el azt, hogy most akkor leülünk, és akkor várunk. És nézzük az eget, hogy mikor jön az Úr. Néha megetetnek bennünket, várunk. Nem. Szolgálni kell az Úrnak. Erről beszél az 1 Tesszalonika 1.9.10. Itt a hívember időfaktorának a hármas dimenzióra szeretném a figyelmet felhívni. Azt mondja Pál a tesszalonikaiaknak, mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és miként fordultatok a bálványoktól Istenhez. Ez a múlt. Ez a megtérésünk. Amikor odafordulunk Istenhez, megtérünk a bűnös életmódunkból, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, ez a jelen. Amit a Tesszalonikai levélben olvashattunk, ugyanaz, mint a Korintusiban, hogy szolgáljunk, és mi a jövőképünk? Várjátok az ő fiát a mennyből, Jézust, akit feltámasztott a halottak közül, és a következő hangsúly, és aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Ki fog bennünket megszabadítani ettől az eljövendő haragtól? Egyedül a feltámadt és megdicsérült Jézus Krisztus. És végül egy ószövetségige is. Boldog nép az, amely érti a kürt szavát, amely arcod világosságánál jár, ó Uram. Értsük meg a kürt szavát, várjuk ezt a nagy teruát, ezt a nagy bejelentést, amikor az angyalok megérkeznek Jézus Krisztussal az élén, és viszik a mennyasszonyt. Legyünk tagjai ennek a népes tábornak, ennek a népes csoportnak, éljünk megszentelt életet, ne engedjünk a világi kihívásoknak, nyomásoknak, nehézségeknek. Ezt a laudíciai korszeremet, ahogy beszéltem erről, csak hitáltal, Isten kegyelméből, odaszánt élettel, az Isten királyságát hirdetve lehet kibírni. Szó szerint, máshogy nem lehet. Korszakváltás fordulójához érünk, mindig ezek a legkegyetlenebb napok és időszakok, amikor egy korszakok kezdenek egymással összecsúszni, összeérni, és Isten majd valamikor le fogja zárni ezt a kegyelmi időszakot, ezt a kegyelmi korszakot, és akkor végre találkozhatunk a megváltónkkal. Én kívánom azt mindenkinek, hogy legyen egy áldott találkozásunk az Úrral, és hogy korábban is mondtam, kellemes elragadtatást kívánok mindenkinek. Amen.